Fideszi programsorozatának második előadásán. A témához kapcsolódóan engedjék meg, hogy bevezetőként egy Márton Áron gondolatot idézek. A keresztény ember két világ polgára. Igazi hazája az égben van, de oda az út a földön átvezet. Ezért a világban nem turista és nem műkedvelő. Feladatot kell teljesítenie. Feladatot és szolgálatot szeretetből. Útközben építenie kell Isten országát, az igazság és az élet, a szentség és a kegyelem, az igazságosság, a szeretet és a béke országát. És pedig szeretném átadni a szót Norbert atyának, és megkérem, hogy mutassa be mai vendégelőadónkat.
Szeretettel köszöntök mindenkit, és nagy tisztelettel köszöntöm és mutatom be a kedves hallgatóságnak dr. Korzenszky Richárd bencés szerzetest, a Tihanyi apátságnak a vezetőjét. Arra gondoltam, kedves Richárd atya, hogy úgy vezetném be a te előadásodat, hogy egy pár gondolatot az életutadról mondani. Azért, hogy mégis ismerjünk egy kicsit téged, meg érezzük a súlyát majd a mondani valódnak, hiszen azt gondolom, hogy ha picit egészben látjuk az életutadat, akkor fogjuk érezni, hogy egy autentikus ember szól, és a keresztény emberképet nem csak papírról, hanem az életből is ismered. Akkor egy pár szóval Richárd atyát bemutatnám. 1941-ben született Csornán, az általános iskolát Kapuváron. Végezte gimnáziumi tanulmányait Pannonhalmán. 59-ben érettségizett Pannonhalmán, ugyanebben az évben lépett be a bencés rendben szintén Pannonhalmán. 1964-ben szentelték pappá. 1964 és 68 között az ELTE BTK magyar-orosz szakos hallgatója volt. 1968-tól 73-ig gimnáziumi tanár volt Győrött, 73-tól 89-ig gimnázium és főiskolai tanár, főapáti titkár Pannonhalmán, 1979-től 89-ig a legendás hírű Pannonhalmi gimnáziumnak és diákotthonnak volt igazgatója. 1991 és 94 között miniszteri biztos a Művelődési és Közoktatási Minisztériumban, 1990-től a Magyar Katolikus Egyház megbízott képviselője a minisztériumban, 1992-től a Katolikus Iskolák Főhatóságának ügyvezető elnöke, 1994-ben rendelte a gondviselés Tihany szép városában, és hát onnét a legendás tetőtéri estékről ismerhetjük talán azt gondolom legjobban Richárd atyát, és onnét, hogy egy vallási, kulturális és közéleti központot hozok létre 1994-től a Tihanyi bencés apátságban. Richárd atya oktatás és iskolapolitikusként meghatározó szerepet játszott és játszik ma is írásaival a katolikus iskola rendszerben, de akkor, amikor ez újra indult a rendszerváltozás után, akkor azt gondolom, hogy nagyon aktív alakítója volt ennek. Egy gondolattal szeretném bevezetni az ő előadását, és hát is adom neki a szót. 1997-ben, kedves Richárd atya, ezt írtad a Vigiliában, megjelent tanulmányodban a keresztény emberképről. Sokszor homályban marad, kit tanítunk, és kik vagyunk, akik tanítunk. Az ember, aki az iskolai munkának alanya és tárgya, homályban marad. Mit ér az ember? Mi teszi az embert emberré? A közvélemény számára sikeres ember az eszmény. Ki a sikeres? Aki eredményeket képes elérni, mondja a közvélemény. Az eredmény pedig elsősorban az anyagiak és a hatalom birtoklásában mérhető. Ez a felfogás messze áll attól az emberképtől, amelyet a kereszténység magáénak van. Az ember akkor is értékes, ha nem sikeres, és akkor is fontos, ha nem gazdag. Az ember méltósága önmagában rejlik, és ezt nem teheti kérdésessé semmiféle társadalmi vagy politikai rendszer, gazdasági vagy hatalmi verseny. Megkérlek, Richard, hogy tartsd meg előadásodat.
Tisztelettel, szeretettel, nagyra becsüléssel köszönök mindenkit, és Norbert atyától majd elkérem ezt az idézetet, hogy fel tudjam használni.
Átadom.
Ebben a pillanatban még nem kell. Ember. Ilyen az ember egyedüli példány, ugye mondja Kosztolányi a halotti beszédben. Vagy sok van, ami csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb. Ugye ezt már Szofoklész mondja, vagy még korábban, de ugyanígy van ez most is. Ilyen az ember egyedüli példány. Mindenki más megszülethet, csak ő nem. Nagyon köszönöm a Márton Áron idézetet. Márton Áronnak ez a gondolatsora a Diognétoszhoz írt levélre épül, második századi ókeresztény író, aki arról beszél, hogy a keresztényeket nem különbözteti meg a többi embertől sem a táj, sem a nyelv, sem az életmód. De valami mégiscsak van, ami a testben a lélek, az a kereszténység a világban. Emberképről kell beszélnünk. Amikor iskola politikával közelebbről is foglalkoztam, és a Művelődési és Közoktatási Minisztériumban egy időben úgy köszöntünk egymásnak reggel, hogy jó napot kívánunk, NAT, Nemzeti Alaptanterv, jó napot kívánunk, akkor nagy viták voltak, hogy szükség van-e egy nemzeti alaptantervhez bevezetőre, alapelvekre, emberképre. Az iskolának a feladata, hogy tanítson, közvetítsen információkat. A család alakítsa ki a felnövekvő embernek az emberképét. Ez nem az iskola dolga. Ha pedagógusoknak tartanék előadást, és nem volna olyan komoly a helyzet, hogy ezt az előadást még rögzítik is, akkor föltenném a kérdést, de hát fölteszem. Tessék mondani, jártek a jelenlévők közül valaki iskolába, tartsa fel a kezét, aki járt. Nem járt mindenki? Remélem, hogy én is jártam. Azt tartsa fel a kezét, aki abból, amit az iskolában tanult, még nem felejtett el semmit. Megismételjem a kérdést. Van olyan valaki, aki kétszer előfordult, háromszor, vagy valaki feltartotta a kezét. Én egyszer elkövettem azt az illetlenséget, hogy egy Petőfivel kapcsolatos általános iskolai kérdést föltettem neki a nyilvánosság előtt, és nem tudott rá válaszolni. Ez egy olyan eset volt számomra, ami nekem volt kellemetlen, úgyhogy ha netán valaki föltartja a kezét, nem kell attól félnie, hogy kérdést teszek föl. Ha pedagógus kollégák volnának jelen, van, aki iskolában pedagógus féle, pedagógus, tanárfajta. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, azt tartaná föl a kezét, aki abból, amit tanított, még nem felejtett el semmit. És hát, ha őszinték vagyunk, akkor bizony nem tartjuk fel a kezünket. És akkor jön egy nagyon is húsba, vérbe, elevenbe vágó kérdés, ha elfelejtjük, amit tanultunk, elfelejtjük, amit tanítottunk, akkor egyáltalán mire való az iskola? Alig, ha nem, van az iskolában valami sokkal fontosabb dolog, mint amit tanítunk, és amit tanulunk. És ez a sokkal fontosabb, ez maga az ember. Az ember, aminél csodálatosabb nincsen. Amiről nekünk képet kellene mindenképpen alkotnunk. Az ember, aki életét egyszeri és megismételhetetlen történésként éli meg. Megszülettünk hirtelen, egyikünk se kérte. Kérve kérünk, szép jelen meg, ne büntess érte. Kérünk, kurta pillanat, neves tűzre, lángra, szép olajfalomb alatt várhassunk halálra. Hadd teljék az életünk, mint lehet szelíden, s gyorsban zengjük énekünk, nem csalámos ingben. Devecseri Gábor Békás Irató című vers ciklusának utolsó sorai ezek. Megszülettünk hirtelen, egyikünk se kérte. Mindannyian az életünket adottságként tapasztaljuk. Itt vagyok. Szombathelyen élt az a nagymamám, akinek 1959-ben valamikor, talán januárban, februárban megmondtam, hogy én valószínű bencés leszek, szerzetes leszek. Elsírtam magát, és azt mondta, hogy fiacskám, hát a mai világban, hát én afféle kamaszként csak oda vágtam neki, tehetek arra, hogy apámat akkor szülte, amikor. Mindannyian benne élünk egy konkrét időben, kivétel nélkül. És ez az idő a mi időnk. És itt vagyok, és nem másod. Születhettünk volna mindannyian, máskor és máshol, de egyikünk sem tudja megmondani, hogy miért itt és miért akkor. Titok az ember. Egyszer és megismételhetetlen történés az életem, és ebben az életben rengeteg feszültséget tapasztalok. Sokszor saját magammal nem tudok kibékülni, mert nem tudtam megtenni azt, amit szerettem volna. Mennyi mindent kellett volna elvégeznem. Mi temérdek munka várt még, és mi kevés, amit beválték. Aranyálost hadd idézzem, félbe szerve, hány reményem hagyott cserbe. Feszültségben vagyunk önmagunkban, de mindannyian szeretnénk békében élni, és mindannyian szeretnénk harmóniában lenni önmagunkkal. Szeretnék az lenni, akinek mondanak valóban. Sokszor az ember nem meri magát mutatni. Félek sokszor saját magam képétől, úgyhogy átváltoztatom magamat. Ugye a napilapok különbözőek, nem tudom, hogy a Vasnépe is a Pannonlapok Társaságához tartozik-e. Meg szokott jelenni, én a Veszprém megyei naplót olvasom reggelente, reggelihez szükséges, hogy el tudjam kezdeni a napot, és hogy tudjam, hogy a munkatársak hogyan tájékozódtak, például a horoszkópból, Uram Teremtő. Elolvassák, errefel én is elolvasom. Na, a Veszprémi naplóban találkoztam ezzel a jelenséggel, hogy átváltoztatjuk, átalakítjuk olyan hölgyeket, akik úgy gondolják, hogy nem néznek ki elég jól, szépen átalakítják. De lényegében ugyanaz maradt. Saját maga elől senki el nem tud futni. Szóval szeretnék békében lenni önmagammal. Nagyon fontos. És nagyon szeretnék békességben lenni a többi emberrel. És nagyon fontos volna, hogy békében legyek az egész környező világgal. Az ember tudatosan élő lény, aki képes a világ megismerésére, akinek célja, jövője van, aki akarattal rendelkezik, és akinek életét érzelmek jellemzik. Miköze ennek a keresztény emberképhez? A keresztény ember is ember. Sőt, ahogyan egy politikus mondta valamikor, a pap is emberből van. Igen, emberek vagyunk mindannyian, akik szeretnénk megismerni a világot. Tudatosan szeretnénk, vagy kellene élnünk, és nem sodródnunk kellene. Célunk, jövőnk van. Az elmúlt években többször elmondtam előadásokban, hogy kegyetlen nagy problémát jelentene számomra, ha ismét iskolával kellene foglalkoznom, mert az egyik legnagyobb kihívás ma itt Európában a felnövekvő nemzedék számára jövőképet rajzolni. Jövőkép nélkül tulajdonképpen nincsen ember. Az embert, bocsánat, hogy kicsi lazábban beszélek mindjárt, az embert az állattól sok minden megkülönbözteti. Az állat benne él egy olyan mezőben, amit lehatárolnak az ösztönök és az ingerek. Látott valaki olyan disznót, amelyik evett volna, amikor nem volt éhes? Nem. Tehát ebben a lehatárolt mezőben él. És az, hogy a disznóból sonka lesz, az nem a disznónak a jövő képe. Mert ha szegény disznó tudná, hogy sonka módjára fogja befejezni, akkor kétségbe esne és késleltetné a hízást. De az, hogy a disznóból sonka lesz, az az én jövőképen, a disznóval kapcsolatban. Elképzelem, hogy jaj, de milyen nagyszerű lesz, elkövetkezik az ideje, levágjuk a disznót, aztán feldolgozzuk, a sonkákat megfüstöljük, pácoljuk, füstöljük, aztán húsvétkor pedig felszeleteljük, és ki úgy esetleg elviszi a templomba az ételszentelésre. És jaj, de jó ízűen megeszi. Ez az én jövőképen. Föltettem egyszer egy gimnáziumi osztálynak, fiúk, lányok voltak benne, a kérdés, gyerekek, ugye a jövő az ember cselekvéseit meghatározza. Ha van jövőképem, akkor itt és most másként élek. Tudtok-e mondani valamit, amit az ember meg tud tenni itt és most, hogy majd ő más legyen, vagy másként alakuljon az élete? Ahogyan ez lenni szokott, általában néma csend, aztán egy leányzó jelentkezik, mondjad, fogyózik. Nagyszerű, kitűnő. Aki fogyózik, annak jövőképe van, mert itt és most elképzeli, hogy ő majd akkor, jaj, de milyen nagyon szép lesz, hogyha nem eszik meg most mindent. Ez a fogyózik, ez átvitt értelemben is nagyon fontos volna, és mindannyiunk számára, akik most élünk, itt ebben az világban, szükséges volna a fogyózásnak a tudatosítása. És nem volna szabad mindent bekebelezni, hanem sok mindent bátran fölöslegesnek kell tartani azért, hogy eljussak a célba. Akarattal rendelkezik az ember. Nem csak az ösztönei uralják. Képes vagyok legyőzni a fájdalmamat. És akarattal sok mindent meg lehet tenni. Persze az ember a természetét, alapvető természetét képtelen megváltoztatni. Én, hadd legyek ennyire szubjektív, gyerekkoromtól kezdve tejallergiás vagyok, és amikor beléptem a bencés rendbe, úgy gondoltam, hogy na, akarattal megváltoztatom saját magamat. Senkinek nem akarom részletesen elmondani, hogy mi volt az, amikor én megittam egy pohár tejet. Akarattal a természetnek ilyen fajta berendezkedését nem lehet megváltoztatni. Ugyanakkor van, létezik akaratom, mert ha reggel szól az ébresztő óra, akkor van választási lehetőségem. Az is egy, bocsánat az idegen szóért, opció, az, hogy szépen mondjuk, hogy elnyomom az ébresztő órát és nem kelek föl. De az is egy lehetőség, hogy bármennyire is fáradt vagyok és álmos vagyok még, fordulok egyet ki az ágyból, zuhany alá, és ott vagyok a reggeli zsolozsban. Akarattal az ember az életét szabályozni tudja is kell is. És az embernek az életét érzelmek jellemzi. Ez is egészen természetes. Az ember érző lény. Minden embernek van kisugárzása. És az ember interaktív, a másik emberen keresztül lesz emberré. Örültem a Márton Áron idézetnek, amelyben szerepelt az Isten országa. Az ember, a keresztény ember polgára az Isten országának. Annak az országnak, ami a Rómaiakhoz írott levél 14. fejezetének 17. verse szerint igazságosság, béke és öröm a Szentlélek által. Igazságosság. Szemben mindenféle hazugsággal. Béke. Rendezettség. Szent Ágoston határozza meg így a békét, tranquillitas ordinis, az a nyugalom, ami a rendből, a rendezettségből származik. És öröm, életöröm. Igenis, élünk. Igazságosság, ne hazudjunk. Legyek, merjek az lenni, ami vagyok. Ne állarc mögött éljek. Béke, teremtsek rendet, tartsak rendet. A rend a Teremtés könyvének első lapjain megjelenik az Isten, aki megteremti a világot. Tudjuk nagyon jól, hogy a Bibliának üzenete van, és nem szó szerinti értelmezésre van szükség. A Genezis, a Teremtés könyve arról beszél, hogy mindent, ami létezik, az Isten teremtett. És az Isten úgy teremtett, hogy elrendezte a világot. Tessék egyszer kézbe venni újra a Teremtés könyvét, és figyelmesen végigolvasni. Nem a hat nap, vagy hat korszak a lényeg, hanem az, hogy szétválasztja a sötétséget a világosságtól. Aztán a szárazat, szárazföldet, a vizektől. Az ókori ember felfogása szerint elrendezi. Vannak vizek, amik felülről csöpögnek alá, vagy estek, zuhognak le. Vannak vizek, amik a patakokban csörgedeznek, vagy a folyókban hömpölyögnek. Az Isten ezt így elrendezi. Aztán benépesíti a földet, magot hozó növényekkel, és ebbe az elrendezett világba belehelyezi az embert egy feladattal, hogy művelje azt. És meggyőződésem szerint a keresztény emberképhez ez lényegesen hozzátartozik. Mert az Isten az embert képére és hasonlatosságára teremtette, és az én meggyőződésem szerint az Isten képmásság azt is jelenti, hogy én, ember, bár korlátok között élek, be van határolva a létezésem térben és időben, egy olyan feladatot kaptam, hogy legyek ura, gazdája, gondozója ennek a világnak, tartsak rendet, illetve teremtsek rendet. Zárójelbe jegyzem meg csupán, a bűnnek a lényege az, hogy az ember úgy gondolja, hogy az Isten teremtette rendből kiszakadhat, hogy nem érvényesek rá ennek a természetnek a törvényei. A rend, rendezettség. Norbert atya említette, hogy Győrben is voltam, Győrben 5 évig diákotani nevelőtanár és osztályfőnök, magyart és oroszt tanítottam. Akkoriban még szombatonként létezett vizit, szekrényvizit. Manapság alig, hanem a személyiségi jogokat sértene, hogyha egy nevelőtanár kinyitná a diáknak a szekrényét, nem ártana azért, mert az ember azért mégiscsak formálásra, nevelésre szorul, és senki sem született tökéletesnek, és mindenki hajlamos pontosan a bűn eset vagy bűnbeesés következtében arra, hogy kiváljon a rendből. Az egyik kölyöknek a szekrényében sokkal nagyobb rendet találtam, mint számítottam rá. Megkérdeztem, fiú, mikor raktál itt ekkora rendet? A válasz a következő volt: Atya, rendet nem rakni kell, hanem tartani. Azóta többször idézem őt, mint a legnagyobb filozófusokat. És ez így van, háziasszonyok a megmondhatói, hogy mintha az egész élet abból állna, hogy nem ott a helye, tedd már vissza, rakd már a helyére. Minden szanaszét akar menni. Igazságosság, merjek az lenni, aki vagyok. Béke, legyek a rendnek az embere, a rendezettség embere. Ha bennem rend van, akkor lesz bennem béke. Ha rendben vagyok, ha rendezettek a kapcsolataim, akkor is békében élek. Nincs olyan, hogy utálok magam körül mindenkit, egy-két emberrel úgy, ahogy talán kijövök, és akkor nem tudom, hogy egyáltalán mi bajom van. Hát az a bajom, hogy nincs meg bennem a béke. És azért nincs meg bennem a béke, mert nem vagyok rendben a többi emberrel. Igazságosság, béke, hogyha ez a kettő megvan, akkor egészen természetesen következik, hogy örömben tudok élni, és szárnyaló szívvel járhatom az Isten parancsainak az útjait, ahogyan Szent Benedek atyánk regulájában megfogalmazódik. A béke, erről volt szó, nyugalom, amely a rendezettségből származik. Mindannyian különbözőek vagyunk. Mindenki más. Én is más vagyok a másik ember számára. Nem tudom, elgondolkoztunk-e azon, hogy meg tudom nézni a kezemet, kezemfejét, a tenyeremet, a hasamat, a hátamat nem tudom megnézni, lábamat meg tudom nézni, szinte minden testrészemet meg tudom nézni, de ami a legfontosabb, az arcommal közvetlenül sohasem találkozom. Ha tükörbe nézek, akkor a tükörképemet látom. Ha esetleg oldalhelyesen egy videó felvevő következtében a képernyőn meglátom az arcomat, az se az én arcom, amit látok, hanem a képernyő. Ezt, amit meg tudok tapintani, látni nem látom, de hogy mégis milyen, hogy elfogadható-e vagy sem, ezt meglátom azoknak az embereknek az arcán, akikkel kapcsolatban vagyok, akikhez beszélek. Zerg Zoltánnak van egy szép szerelmes verse, Hajolj fölém a címe, néhány sorát hadd idézem. Hajolj fölém, bárhol vagy is. Mert ha egy pillanatra is elveszítem az arcod, elveszítem az arcom. Hajolj fölém, mert nincsen arcom, ha nem hajol fölém, az arcod, a másik ember. És a keresztény emberképhez hozzátartozik a következő. Krisztust láthatom meg a másik emberben. Azt a Krisztust, aki gyógyít, aki örömhírt visz a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak. Ismerjük az irgalmas szamaritánusról szóló példázatot, és ott a kérdés, ki az én fele barátom? Mindenki, aki szembe jön velem az úton. És nem azt fogják megkérdezni majd tőlem, amikor elkövetkezik az a bizonyos ítélet, mert mindenkinek számot kell adni cselekedeteiről. Nem azt fogják megkérdezni, hogy tartottam-e szombathelyen előadást, vagy prédikáltam-e úgy, hogy nem aludtak közbe az emberek, hanem éhes voltam, és adtatok ennem, szomjas voltam, és adtatok innom, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és fölkerestetek. Mikor voltál éhes, hogy enned adtunk volna, szomjas, hogy innod adtunk volna, amit egynek a legkisebbek közül tettetek, azt nekem tettétek. A keresztény emberképnek lényegéhez tartozik nem csak az Istenképmásság, hogy igenis rendben kell tartanom a világot, és ebben a világban rendben kell tartanom magamat, hanem a másik emberekkel való kapcsolataim rendezése közben az engem meglátogató Krisztust szolgálhatom. Jöjjön el a te országod, ezért imádkozunk mindannyian. Már itt van valami az igazságosságból, a békéből és az örömből, de mennyire hiányos, mennyire nem teljes. Tapasztalunk rendezettséget? Persze, van. De mennyi rendezetlenséget látunk? Igazságosságot? Igen, olykor-olykor fölcsillan, de mennyi igazságtalanságot? Békességet? A kegyelem pillanatai azok, amikor valóban békében tudok élni. És azt mondom, ugye Goethét idézhetnénk, a Faust második részéből, hogy rászólnék a pillanatra, oly szép vagy, ó, maradj velem. Ilyenkor megszűnik az idő, de ez a feszültség állandóan ott van. A már igen és a még nem feszültsége. Ezt tapasztaljuk mindannyian egész életünkben. És mindannyian úton vagyunk. És mindannyian váltó állítások előtt állunk, legyünk öregek vagy fiatalok, teljesen mindegy. Mert minden tettemmel kapcsolatban fölmerülhet a kérdés, hogy megtegyem, vagy ne tegyem. Vagy így tegyem, vagy úgy tegyem. Választunk. Az ember nem az ösztönei szerint éli emberi életét. Értékekhez és normákhoz igazodik. A jónak és a rossznak a feszültségét tapasztalom saját magamban is. Döntés kényszerben élek. Kell döntenem. És szabad vagyok. Szabad vagyok. Mit is jelent a szabadság? Valamitől szabad lehetek, és valamire szabad lehetek. El tudom képzelni, hogy a jelenlévők közül többen vannak, akik ismerik azt a történetemet, amelyiknek a címe a Porsche. Főleg kamasz fiúk esetében jön be ez a történet nagyon jól, de akár nagybőjti lelki gyakorlatos rendbeszédben is, idős nénik esetén, hogyha azt mondom, hogy leginkább kamasz fiúk szoktak figyelni rá, akkor a nénik így kezdenek figyelni. Az úgy, mi is volt az? 170. Nem, több. Ennyi volt, mondtam akkor, elég régen volt, még nem volt ilyen szigorú sebességellenőrzés. Volt ilyen tegnap is, de ennél több, és olyan helyre gondoljunk, ahol nincs sebességkorlátozás. És akkor szép lassan ellicitálgatunk 200, több, 220, több, 230, több, elmegyünk 245 km per óra sebességig, amivel én magam autót vezettem. Ez akkor volt, amikor még szerettem autót vezetni, vagy 30 évvel ezelőtt, 25 évvel ezelőtt. Ez úgy történt, hogy egy szamarával jártam, voltam Németországban. Azonnal mondják a fiúk, hogy na szamarával nem is lehet olyan gyorsan menni. Figyelj, hogy mit mondtam. Ez úgy volt, hogy egy szamarával Németországban jártam. Hegener úr, aki az én egyik német barátomnak jó barátja, egy Volkswagen szalon tulajdonos, meglátta a szamarát, és azt mondta, atya, az én embereim ebbe egy tetőablakot szépen bele szerelnének. Elfogadja, nagyszerű. Akkoriban a klímáról még szó se volt. Fehér szamara, tetőablak, ami kivehető. Gondoltam, majd még föl is lehet állni benne. Elpusztulnak az irigységtől, és mint a Szent Péter téren a Szent Atya felállhatok, és akár áldást is adhatok belőle. Na, ez kell nekem. Holnap 10 órakor ott is voltunk.
Atya, menjenek sétálni, vagy igyanak egy kávét. Hát milyen barátommal mentünk a kávé felé, ahol volt játékgép is, ez is, az is, de Hegenerről sietett utánunk, atya, van itt egy bemutató Porsche. Nincs kedve kipróbálni. Én még, mint kalandvágyó fiatal, azt mondtam, na, menjünk. Beültünk a Porsche-be, kimentünk az autópályára, Hegener úr vezetett, 200-220, húztam a nyakamat, parkoló, cserélünk, beültem, becsukom az ajtót, biztonsági övet át, harmadikkal már 170-nél voltam, negyedikkel 190, ötödikkel átléptem a 200-at, hadsebességes masina, 220-230, így szűkült le előttem az autópálya, tűntek el az előttem haladók, 245, ott van egy kijárat, levesztem a gázról a lábamat, föl a hídra, visszafordulunk, és hogy 220-szal visszadöcögtem a Mesedei kijáróig. És akkor fölteszem a gyerekeknek a kérdést, mit gondoltok, miért tudtam én ezt megtenni? Azért, atya, mert ott volt a Porsche. Álljon meg a menet. Igen, ott volt a Porsche, anélkül nem tudtam volna megtenni. Ez az eszköz. De mi lett volna, ha én történetesen, mondjuk, szokásomtól eltérően részeg vagyok. Nagy valószínűséggel 170-nél már feltekerettem volna valamelyik szalagkorlátra. Vagy ha netán-tán játékszenvedélyes, és annyira érdekelt volna ott abban a presszóban lévő játékgép, hogy nem tudom ott hagyni, akkor sem tudom ezt megtenni. És néztem-e hátra? Miért nézett volna hátra? Kérdeztem, néztem hátra? Balra? Nem. Jobbra? Nem. Csak előre. Felállhattam-e? A Porsche-ba föl se lehet állni, mondják. Igaz, de felállhattam. Ki kényszerített engem be abba a Porsche-ba? Senki az égvilágon. No hát ez a példázat arról szól, gondolom nem kell nagyon végigragozni, hogyha én önként és szabadon nem kötöm le magamat valamihez, akkor sose jutok előre. Sose jutok célba. Vállalás nélkül nincs értelmes emberi élet. Nagyon érdekes, bár etimológiailag szógyök szempontjából a vállalásnak és a vallásnak nem sok köze van, sőt, semmi köze nincsen egymáshoz, de mégis érdekes módon játszik egymásba a kettő. A vallás lényege a religió, a kötődés, a kapcsolódás, és egyáltalán nem mindegy, hogy mihez kapcsolom magamat, mi az, amihez odafordulok, és mi az, amitől elfordítom magamat, mi az, amitől elszakítom magamat, hova kötöm le magamat. Szabad vagyok sok mindentől és sok mindenre. Ennek a világnak, ennek az európai kultúrának az egyik legnagyobb rákfenéje az, hogy kiveszik az emberek tudatából, gyakorlatából, hogy vállalás nélkül nem értelmes az élet. Szeretnénk, és sokan vannak, akik szeretnének bennünket beragasztani a pillanatba, ide kötni, hogy ne nézzünk előre. Ez nagyon sok embernek nagyon jó üzlet. Szűk körök számára, szűk tőkés körök számára óriási hatalom az embert leigázni és megfosztani tulajdonképpen emberségétől, a jövőképétől, mert tessék, ez önnek jár. Még mielőtt megvágyakozhatnék rá, a szülők, szerencsétlenek, megadják a gyereknek, odaadják neki, azt se tudja, hogy mit, és kiölik belőle a vágyakozás képességét, a jövőre irányultságot, és nehézzé teszik számára, hogy valóban szabadon éljen.
hogy ő szabadon fogalmazza meg a döntéseit. Mindannyian szeretnénk nagyot lélegezni, mindannyian vágyunk a teljesség után. E szűk határú lét mindenen. Madács ember tragédiájában olvassuk ezt a kérdést, Ádám teszi ezt föl. E szűk határú lét mindenen. A keresztény emberképhez hozzátartozik, hogy bár itt él, ebben a világban, tudatosan él egy jövőképpel, azzal a hittel, amely a jövőre irányul, hogy nem e szűk határú lét a mindenünk. Nem vagyunk szabadok az Istennel szemben, de az Isten szabaddá tesz bennünket. Hogy nem vagyunk szabadok az Istennel szemben, nem tudom megváltoztatni. Az Isten teremtette világot. Ha például aktív tanárkoromban, dolgozatírás előtti napon föltettem volna a kérdést, gyerekek, holnap fölkeljen-e a nap vagy sem, a többség azt válaszolta volna, hogy a nap holnap ne keljen föl. De a nap akkor is föl kell, ha én nem akarom. A rajtam kívülálló rendet, amit hitem szerint az Isten teremtett, én nem tudom befolyásolni, megváltoztatni. Vagy alkalmazkodom hozzá, vagy kiszakadom belőle, de ha kiszakadok belőle, magam nézhetem és viselhetem a következményeit. Szabaddá tesz bennünket az Isten, az emberekkel szembe, a dolgokkal szembe. Szabadok vagyunk. Annak ellenére, hogy sokszor úgy érezzük, hogy sodródunk. Valamikor egy előadás utáni beszélgetésben elő szokott fordulni olyan, és hát szinte minden előadás után vannak, akik hosszan-hosszan mondják, ami kérdés akart volna lenni. Egy asszonyság mondta maga történetét, és utána azért föltettem neki a kérdést, akkor mi is a kérdés? Akkor, atya, miért kell nekünk mindig ezeket a vacak tévéműsorokat nézni? Jó, hát ha ez a kérdés, akkor erre megpróbálok válaszolni. Azt mondjam, jó az ön televíziója? Kitűnő Samsung készülékünk van. Távirányító? Igen. Kikapcsoló gomb van-e rajta? Van. Nagyszerű. Olyan televíziót nem szabad venni, amin nincsen kikapcsoló gomb. Nem kell néznünk, szabad vagyok bármelyik tévécsatornával szemben. Tessék elhinni. Szabadon ki lehet kapcsolni. De sokszor megyünk a könnyebb ellenállás irányába is, nem kapcsoljuk ki. Szabad vagyok az emberekkel szemben. Amikor valaki házasságot köt, fölteszi a pap a kérdést. Szabad elhatározásból jöttél ide, hogy a jelenlévő X-el házasságot köss. Igen. És ettől a pillanattól kezdve, hogy szabadon választottam valakit, nem vagyok szabad a többivel szemben. Szabadság és kötöttség érdekes módon játszik egymásba, csak megfelelő módon kell tudni választani, és kell, hogy legyen bennünk bátorság lekötni magunkat. Mindannyian konfliktusok között élünk, ég és föld között szinte. Hozzá tartozik az ember méltóságához, hogy ne meneküljünk el egy látszatvilágba. Az ember konfliktusai, mennyi minden konfliktuson van a természettel. Természeti katasztrófák, beázik a tető, megfagyok a szobába, mert nem szigetel rendesen az ablak, nem működik a fűtés. konfliktusok, rengeteget lehetne felsorolni. Önmagammal szemben nem az vagyok, ami lehetnék. Tudom, mi a tejben a légy. Tudom, ruha teszi az embert. Tudom, az új tavasz mi szép. Víjont idézzük. És ennek az apró képek balladája című versnek az utolsó sorai. Minden tudok hát, drága herceg. Tudom, mi sápat, mi ragyog. Tudom, hogy a férgek megesznek, csak azt nem tudom, ki vagyok. Kellene tudni, hogy ki vagyok, kivé válhatok én. Mikor vagyok önmagam, és mikor nem önmagam vagyok. Mindannyian képesek vagyunk valamire, de egyikünk sem képes mindenre. Nagyon jó volna, hogyha gyerekkortól kezdve úgy nevelődnénk, és úgy vezetnének föl bennünket az életbe, hogy kinyitnak a szemünket, hogy mire is vagyok képes én. És ne akarjanak belőlem például súlyemelőt csinálni. Bár személyiségi jogom, hogy tagja legyek valamelyik súlyemelő klubnak. De országvilág kinevetne, hogyha ilyennel próbálkoznék. Próbáljak meg az lenni, aki én lehetek. És ez mindennapos feladat mindannyiunk számára, mert az eszményeink, a céljaink és a valóság között mindig diszkrepancia van, feszültség van, távolság van. Hát átalakítjuk ezt a világot, beszélhetünk egy primér teremtett világról, ahogyan az Isten megteremtette, és beszélhetünk egy úgynevezett szekundér világról, egy másodlagos világról, ahogyan az ember átalakítja a környezetet, ahogyan beépíti, fölépíti. És egy olyan világban élünk, tudomásul kell vennünk, amelyben egyre tökéletesebbek az eszközök, és egyre homályosabbak a célok. A keresztény emberképhez hozzá tartozik a világos cél megfogalmazása. És az ember nem attól ember, hogy például termelő. Talán vannak a jelenlévő között, hogy körülnézek, jó néhányan vagyunk, akik olyan iskolában jártunk, ahol beszéltek nekünk a marxizmusról is, és az embernek, ennek az élő lénynek, szaknyelven szólva, a differencia specifikája, megkülönböztető jegye az állattal szemben az volt, hogy az ember termelő állat. Hát egykori diákjaimat ki tudtam kergetni a világból, amikor azt mondtam nekik, hogy gyerekek, hát hogyha igaz ez a tétel, hogy az ember a munka tette emberré, akkor köztetek még jó néhányan vannak, akiknek várni kell, hogy emberré váljon, de nagy szerencsétek, hogy ez a tétel nem igaz. Nem a munka tette az embert emberré. Hozzátartozik a tevékenység az emberhez, de nem a produkció tesz valójában boldoggá, nem a produktivitás. Láttam én már boldog öreg nénit, aki nem tudott csinálni semmit. De a sírása abban maradt, amikor kérdezte tőlem, atya, miért tart engem az Úristen még mindig életben, mikor se sütni nem tudok, se főzni, takarítani, teher vagyok már mindenkinek. Megkérdeztem, tessék mondani, unokái vannak, dédunokáim is. Alig, hanem az Úristen azért tartja életbe, hogy a dédunokái elmondhassák, hogy nekem van dédim. És ez számomra döbbenetesen szép élmény volt. Azt jelentette, tovább sírt, de kisimult az arca, elmosolyodott. Igen, lehet, hogy ezért élek. Az életnek van értelme. Van célja. Egyre homályosabbak a célok. Mi végre vagyunk a világon. Lenyugdíjaztak, hallom. És akkor ez azt jelenti, hogy akkor most már nincs rá szükség. A magyar nyelv olyan érdekes áthallásokat tesz lehetővé, minden nyelvben vannak áthallások, de le vagy nyugdíjazva. Leírtunk, félretettünk. Az ember életének akkor is van értelme. Fogyasztási kényszerben vagyunk, passzív szereplővé válunk a társadalomban, elveszik a képességünk, hogy örömöt találjunk, amely csak akkor van meg, hogyha képesek vagyunk akadályokat leküzdeni. Akadályok leküzdése. A nevelésben hallatlanul fontos, hogy merjük a lécet magasabbra tenni, és ne elégedjünk meg azzal, hogy na, átbújsz alatta. Jó van. Az egész iskola rendszer nagyon sántikál, és akkor még finoman fejeztem ki magamat. Olyan tudás mennyiséget próbálunk átadni a gyerekeknek, amit képtelenek befogadni, és amikor én pedagógusként vagy tanárként visszakérdezem az anyagot, akkor cinkosan összekacsintok vele, hogy úgy is tudom, hogy képtelen voltál az egészet megtanulni, tehát valamit adjál már vissza belőle. Én irodalom szakos voltam. Egyetemre jártam. Kötelező és ajánlott irodalommal találkoztam. Ha a kötelező irodalmat napi kerek számokat mondok, 10 órában olvastuk volna, óránként 100 oldalas teljesítménnyel, az 5. év végére, a diplomaosztás idejére nem jutottunk volna el a kötelező olvasmányok végére. És akkor nem beszélünk még az ajánlott irodalomról. Cinkosan összekacsintunk. Úgy csinálok, mintha. Jó, tudom, hogy nem tudod megcsinálni, de elhiszem, hogy te is tudod, de hát úgy csinálunk, mintha meg tudnád csinálni. Hazug világ ez így. Akadályokat le kell küzdeni, de ha én állítok a gyerek elé akadályokat az iskolában, akkor ne leküzdhetetlen akadályokat állítsak, és nem mondjam neki azt, hogy leküzdötted azt, amit nem küzdöttél le. Technika csodái. Egy versenyautó. Tessék megnézni, szerzetesi elöljárók, bencés apátok, munkaközösségének voltam éveken keresztül tagja, és meglátogattuk az Audi gyárat. És az Audi gyárban mutatták nekünk többek között ezt a versenyautót is, aztán utána megnéztünk egy szalagot, ahol éppen a 3-ast gyártottak, Audi A3-ast. És föltette nekünk a kérdést egy vezető mérnök, hogy mit gondolnak az urak? Hány évre kell tervezni, amikor egy autót elő akarunk állítani? Hát mi ültünk, hallgattunk. Egy mérnöknek a fejében megszületik az ötlet. 5 év, amíg elkészül a tervekkel. Másik 5 év, amíg megtervedik és legyártják azokat a gépeket, amelyekkel a szalagon majd az autót gyártani fogják. Utána legalább 10 évig kell gyártani az autót, hogy elegendő példány legyen belőle, hogy gazdaságos legyen, és utána még a legutolsó, a szalagról legördülő legutolsó autó tulajdonosának is 10 évig joga van arra, hogy eredeti gyári alkatrészt kapjon. Ez hány év? 25-30 év. És akkor tegyük fel a kérdést, hogy amikor mi gyerekekkel foglalkozunk, gondolkodunk-e egyáltalán 5 éveben, 10 évben, 15 évben, legfőjebb, hogy a középiskolában az egyetem végéig gondolkodunk, és arra meg aztán egyáltalán nem gondolunk, hogy az a tudás anyag, mennyiség, amit elsajátítottam, milyen rövid idő alatt el fog avulni. És hogy nekem ezt újra tanulni kell, illetve friss anyagot kell bevennem. Egyre tökéletesedő eszközök, és egyre homályosabb célok. Az embereket, illetve a világot leszűkítette ez a bizonyos mobiltelefonnak nevezett valami. Ugyanakkor érdekes módon az embereket nem hozta közelebb egymáshoz. Sokkal kevesebbet beszélgetünk egymással. Sokkal kevésbé figyelünk egymásra. A számítógép képernyője előtt nem tanul meg konfliktust megoldani senki. A keresztény emberképhez hozzátartozik a konfliktus megoldó ember. A konfliktus elől nem elmenekülni, saját hibáimmal, bűneimmel, gyatraságaimmal szembenézni, és egységet, békét teremteni. Látszat világban élünk, a képzelt világban menekülés, mintha megszabadítana a szenvedéstől, elkábít, menekülés az unalomtól, ez rossz felhasználása az energiáinknak, pedig mindenkiben van, és kiszakítom saját magamat a világból, a létező világból, amikor ebben az úgynevezett virtuális világban kezdek el egyre otthonosabban mozogni, és észre sem veszem, hogy mennyire elembertelenedem. És nagyon érdekes még a következő megjegyzés, hogy minél demokratikusabb egy társadalom berendezkedése, annál több a lehetőség a furcsaságok kinövéseire. Demokrácia. Közvetve már beszéltem róla, amikor azt mondtam, hogy szavazhatnánk arról, hogy a nap holnap fölkeljen, vagy ne keljen föl. Ebben a világban rengeteg dolog van, amit nem lehet szavazással, többségi szavazással eldönteni. Többségi szavazással lehet törvényeket hozni, de döbbenetes, hogy nem biztos, hogy az, ami legális, törvényes, az egyúttal morális is, erkölcsös is. Óriási felelőssége van minden törvényhozónak, hogy a valósághoz próbáljon alkalmazkodni, ne pedig a politikai hatalmi érdekhez. Én az egykori irodalom tanár egyre inkább tisztelem a matematikusokat, mert a matematika az a tudomány, amely eljuttatja az embert annak a felismerésére, hogy bizonyos dolgok tőlem függetlenül vannak, és úgy vannak, ahogy vannak, és nem másképp. A kétszer kettő, legalábbis a tízes számrendszerben mindig négy. Rádöbbenni arra, hogy tőlem függetlenül létező világ van, és az igazság az, ami valóban szabaddá tesz minket. Egyre nagyobb feszültséget tapasztalunk a technikai civilizáció és a szív civilizációja között. Szív civilizációja. Káin bunkós botja és a atombomba vagy a drónok között csupán technikai kivitelezésben, fejlettségben van különbség. Felhasználásban ugyanaz. A moralitást tekintve ugyanott vagyunk. És mindenkinek végig kellene járni saját életében a fejlődés útját. És ez nem örökíthető át. Az erkölcsöt nem lehet átörökíteni. Ugyanakkor egyáltalán nem mindegy, hogy milyen közösségbe épül be az ember. Egyáltalán nem mindegy, hogy családban növök-e fel, vagy sem. Egyáltalán nem mindegy, hogy egy gyermek tudja magáról, hogy ő fiú vagy lány. Egyáltalán nem mindegy, hogy egy férfinak és egy nőnek a kapcsolatát éli meg, miközben felnövekszik, és egyáltalán nem mindegy, hogy megtapasztalja a testvériséget, miközben felnövekszik. Annak a gyereknek igazán fölösleges beszélni a testvériségről, akinek nincsen testvére, aki nem szokta meg otthon, hogy meg kell osztani valamit, mert a kutyusunkkal megosztani valamit egészen más, mint a testvéremmel. Egészen másként kommunikálok a testvéremmel. És egy olyan világban, egy olyan társadalomban, európai, magát kereszténynek mondó világ, ahol 1,3 tized a párkapcsolatokra jutó gyerekek száma, elég nagy a baj. Ez világos bizonyíték annak, hogy nem merjük vállalni a jövőt, nem éljük meg a kereszténységünket. Nem minden szabad, ami lehetséges. Sok mindenre képesek vagyunk, de egyáltalán nem biztos, hogy szabad nekem gyilkolni, holott megvan az eszköz hozzá. Keresztény emberkép. Egyszerű és megismételhetetlen. Ebben a világban éli le az életét. Most itt ülök roppant hegyek közt, betegen a többi beteg közt, múltnak háttal, halálnak szem közt, Tóth Árpádot idézem az Új tavaszig vagy a Halálig című versből. Jövő kép nélkül nincs keresztény emberkép. Az Isten országa és az ember egybefonódik. Az Isten országa nem egyszerűen utópia, hanem már elkezdődik itt közöttünk, és a keresztény embernek feladata, hogy szembenézzen a kihívásokkal, amikor nincs elég igazság, nincs elég béke, és nincs elég öröm körülöttem a világban. Hogyan tudok valóban ember lenni, keresztény ember lenni? Úgyhogy föltekintek a keresztre. És hitem szerint elfogadom és megpróbálom napról napra megélni, hogy aki képes arra, hogy odaszánja az életét, az megtalálja. De aki minden áron saját magát keresi, az elveszíti az életét. És ha a búzaszem nem hull a földbe, egyedül marad, de a földbe hullván elhal, akkor sok termést hoz. Igen, tisztelt hölgyeim és uraim, mindannyiunknak van valami képünk az emberről. Adja Isten, hogy krisztusi emberként tudjuk járni életünk útját, és akkor találunk igazságot, ha mi magunk is igazság közvetítők vagyunk. Találunk békét, ha magunk is béke hirdetők vagyunk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Miközben hallgattam Richárd atyát, eszembe jutott egy mulasztás, és kicsit rösteltem is magam, már az elején szerettem volna mondani, hogy Richárd atya nem csak egyedül jött, hanem munkatársával, aki majd az előadás után az ő írásait, könyveit, hiszen számos könyvnek a szerzője, itt megvásárolhatjuk, lehetővé teszi, hogy ez elérhető legyen itt számunkra. Azt gondolom, hogy minden piaci forgalomban lévő könyve most itt van. Ajánlom a figyelmükbe, hogy hazafelé menvén itt a díszteremmel szemben a folyosón ezekből lehet az új kiadású könyveiből is, ha kérdeznek, illetve a régebbi kiadású könyveiből, prédikáció, válogatott versek és egyéb más írásaiból is lehet itt vásárolni majd. Most pedig az a lehetőség adódik, hogy rövid ideig lehetne kérdezni, hozzászólni az előadáshoz. Megkérdezem, hogy tisztelt hallgatóságot, hogy van-e kérdése valakinek, vagy hozzászólása. Egy kicsinek érezzük egy kicsit magunkat itt az előadás után, de azért bízom benne, hogy valakiből előcsalt valamit az előadás.
Ilyenkor azt szokták mondani, még a többiek gondolkodnak, de talán nem is kellene hozzászólni most, mert olyan kerek volt. Én a magam részéről egy valamiféle katarzison átestem most itt, hiszen az életnek annyi megpróbáltatása, jó, öröm, rossz, valahogy most egy csoportba kaptuk, és arra is választ kaptunk, hogy hogyan kellene vagy lehetne mindezeket kezelni. Tehát én egy ilyen előadásba belekérdezni nem szeretnék, én olyan megnyugodva akarok elmenni innen, és megköszönöm atyának, hát akit én 50 vagy 60 éve is már ismerek, azt hiszem, hiszen Kapuváron kezdtem én is a munkát, ahol ő a gyerekkorát, szüleit is ismertem, és nagyon örülök, hogy édesanyja él még 99 éves korában, tehát ilyen személyi kapcsolat is van most. Én tehát nem akarok kérdezni az előadással kapcsolatosan. Viszont azt el akarom kérdezni, mi volt az a Petőfivel kapcsolatos kérdés, amire nem tudod válaszolni.
Nagyon egyszerű a válasz. Elfelejtettem. Ha nagyon-nagyon meg akarnám vakarni az agyamat, akkor valami előbukkalna. De ez az adekvát válasz, hogy elfelejtettem. Sok mindent elfelejtek. Közben gondoltam, hogy egy Mécs László sort is bele szövök az előadásba, de nem úgy adódott. De most, hogy itt előttem van, nem tudom, hogy hátul mennyire látni. Nem látni a gyertya mögött a keresztet. Egészen homályosan ott van a kereszt. A Bakonyi Ballada című Mécs László versben van, hogy ha a mérték tönkrement, senki, semmi meg nem ment. Kell, hogy legyen mihez igazítani az életünket, kell, hogy legyen mihez mérni az életünket. És a keresztény emberkép számára ott van ez a minta. És bizonyára vannak a jelenlévők között, akik Kazantzakisnak az Akinek meg kell halni a című regényét ismerik. Ebben arról van szó, hogy egy faluban a pasió szerepeit kiosztják, és a falusi pásztor kapja Jézus szerepét, és fölmegy a hegyre, keresik, hol van Manolios. Manolios készített egy álarcot, egy Krisztus arcot. Hol van Manolios? Magára faragja a Krisztus képét. Hát ez a feladatunk.
Elfogadjuk Gadányi professzor úrnak a hozzászólását, és a iskolás koromból mindig azok az előadások maradtak meg számomra, amik egy feladatot is kirajzoltak, hogyha szabad ezt a feladatot itt a végén kicsit kihangosítani, amit hallottunk, akkor az így hangzik, próbáljam az lenni, aki lehetek, és ne az lenni, akivé soha nem lehetek. Nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem dr. Korzenszky Richárd atyának, hogy eljött közénk, elfogadta meghívásunkat, és gazdagított bennünket ezen az estén a keresztény emberképről szóló előadásával, amely remélem érti mindenki, és látja is ezeknek az előadásoknak az ívét, amely sorozatba illeszkedik. Ennek a szemeszternek a témája, előadás sorozatnak a témája az egyház, és bemutattuk most azt, Richárd atya bemutatta azt az embert, akit az egyház gazdagít, a keresztény emberképet rajzolta föl, és azt gondolom, hogy lehetne ez tényleg ez a feladatunk, a házi feladat, amit hazavihetünk, hogy próbáljak az lenni, aki lehetek. És hogy egy dolgot még szeretnék hirdetni, nem csak az, hogy a könyveit akkor itt megvásárolhatjuk az előadást követően, több pályán is mozgok, és több sportágban is nevezek. A Keresztény Értelmiségek Szövetségének elnökeként szeretném felhívni a kedves hallgatóságnak a figyelmét, tisztelt hölgyeket és urakat meghívni a héten csütörtökön esedékes előadásra. November 21-én csütörtökön 18:30-kor a D-épületnek a nagy termében lesz egy kész rendezvényünk. Ez a Berzsenyi Dániel téren található. A Püspökvárral szemben 19:30-kor Környek Róbert plébános atya, teológiai tanár tart előadást, tanuljunk-e a tengeren túl egyházától. Fejlődés, krízis és válaszok, kanadai helyzetkép. Az atya jó barátom, 3 évig megadatott a gondviselés ajándékából neki az, hogy Kanadában, Ottawában tanulhatott, és a ott élő magyaroknak a lelki pásztora volt, és hát ő sem könyvekből ismeri azt, amit mondani fog, úgyhogy aki teheti, ideje és érdeklődése is így irányítja, várom szeretettel csütörtökön 19:30-kor a Berzsenyi Dániel téren a egyetemnek a nagy termében. És egy másik kész programra is szeretném felhívni a figyelmüket. Közeleg az advent. 2 hét múlva már be is lépünk a várakozás idejébe, ez a gyertya is egy kicsit engem erre figyelmeztet. És azoknak, akik szívesen elfogadják a meghívásunkat, szeretnénk egy adventi zenés áhítatot tartani. A csillagfényes éjjelen mottóval, december 8-án vasárnap 18:30-kor a II. János Pál katolikus szakkollégiumnak a nagy termében, Lévai Timivel és Popra Ádámmal, a Vörös Sándor Színháznak a művészeivel, színészekkel, akiket nem csak ott a Vörös Sándor Színházban is láthatunk, hanem egy kicsit a szívükből is hallhatunk, kaphatunk. Ők zenét is szereznek, saját dalaik is vannak, és a karácsonyi készületünket szeretnék megsegíteni december 8-án, vasárnap 18:30-kor. Én megköszönöm a figyelmüket, és visszadom Ritának, kolléganőmnek a szót.
Természetesen önökkel együtt én sem ismertem atya előadását, és előtte készülve sokat gondolkodtam, hogy mi lehetne ehhez a címhez, ehhez az előadáshoz egy megfelelő záró, egy megfelelő zárszó. Így végighallgatva talán nem volt rossz választás, Asszisi Szent Ferenc imája. Uram, tégy engem békéd eszközévé, hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek. Hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak. Hogy összekössek, ahol széthúzás van. Hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz. Hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik. Hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik. Uram, segíts meg, hogy törekedjem, nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem hogy én vigasztaljak. Nem arra, hogy megértsenek, hanem arra, hogy én megértsek. Nem arra, hogy szeressenek, hanem hogy én szeressek. Mert aki így ad, az kapni fog. Aki elveszíti magát, az talál. Aki megbocsát, annak megbocsátanak. Aki meghal, az felébred az örök életre. Köszönjük a figyelmüket, és várjuk Önöket 3 hét múlva Albert atya előadásán. Jó estét mindenkinek!